És most egy Bombiván következik, aki egy Bombivános címet adotta az előadásának. Nem lövöm le a poén, hogy mit. Tessék, ennyibe került. Úgyhogy hallgassátok sok szeretettel Szántó Gábort.
Na lassan összejön. Na hát ez egy érdekes dolog, mert egy prezentációval fogok kezdeni, ami kihúzott kábelnél különösen nehezebb. És közben meg is magyarázom, hogy miért is ez a bulváros cím, hogy esztelenség a lesztelenség. Hát reméljük, hogy a végére azért kiderül majd, hogy igazából a Butuska CSS helyett, illetve mellett mégiscsak lehet használni egy olyan eszközt, amellyel azért a munkánkat nagyban lehet támogatni. Tök jól előttem a kutyusos képet, bocsi. Jó, na, ez vagyok én. Szántó Gábor vagyok, szabadúszó drupalista. Jó úttörő, ahol tud segít. És hát nem nagyon szoktak ilyen helyeken dicsekedni azzal, de valójában egy lusta disznó vagyok. És hát ebből kifolyólag igyekszek mindent a lehető legegyszerűbben csinálni, és azokat a folyamatosan ismét dolgokat, amit igazából minden egyes alkalommal meg kell tenni, hát próbálom átugrálni. Na hát ez az, amit CSS ideig nem nagyon támogatott, ezért is neveztük el, legalábbis én, Monkey Jobnak. Monkey Job tipikusan az a tevékenység, amit unalomból, gyakorlatilag ismétlésszerűen permanensen végzünk minden alkalommal. Miért is mondom én, hogy a LESS vagy a CSS az egy monkey job? Na hát először is rengeteg benne a redundancia, aki már csinált sminket, az tudja, hogy rengeteg copypaste és hasonló, amíg összeáll egy egész. Nehezen olvasható, különösen, hogyha az ilyen nagyon pontos célzásokat nézünk, ami esetleg egy panelen belüli, view-on belüli, mezőn belüli, stb. Elemet kell megcéloznunk és azt formáznunk. Na, ebből kifolyólag, tehát már az előző kettőből is következik, hogy nehéz ezt módosítani. Tehát, hogyha jön egy grafikus, akiket egyébként mindenki nagyon szeret és mindenki imád, aki készített már Drupal sminkeket, és azt mondja, hogy mondjuk megváltoztatok benne valamit, és mostantól 20 px-es a magassága, a 16 helyett, akkor elképzelhető, hogy több ezer sort kell majd átnyálaznunk, és talán megtaláljuk benne az egészet. Illetve, hát aki programozik, az mindenképpen szereti, hogyha a kódját újra fel tudja használni. Na már most, ha mi elkészítünk egy teljesen egyedi sminket egyedi grafika alapján, abból valószínűleg nem túl sok mindent fogunk tudni a következő sminkünkben felhasználni, ha csak nem ugyanaz a grafikus, illetve nem ugyanazokat a képeket használja. És akkor ő lesz itt a megoldás, amit úgy hívnak, hogy LESS. Dupálon belül van egy hozzávaló projekt, aminek ott a címe, de ez biztos, hogy senki nem jegyzi meg. Hogy is működik ez az egész LESS? Tehát a LESS-t úgy képzeljük el, hogy írunk valamit, mintha programoznánk. Egy ilyen LESS processzor, ami vagy JavaScript, vagy PHP alapú, fogja az egészet, befordítja, és lesz egy CSS file belőle, amit aztán már minden böngésző úgy tud értelmezni, ahogy megírták, jobb esetben. Na, gyorsan a LESS-nek az úgymond szintaktikájáról. Nehéz módosítás. Na, ezt itt azért húztam át, mert LESS-ben lehet használni változókat. Tehát megadtuk felül, hogy ez a 100 pixel, és akkor innentől kezdve, amikor azt írjuk be, hogy width és kukac width, akkor onnantól kezdve ez mindig 120 pixeles. Tehát, hogyha esetleg a grafikusunknak éppen reggel megfájdult a hasa, és azt mondja, hogy innentől kezdve 150 pixelesre szeretné ezt a részt, akkor mi ezt egy mozdulattal gyakorlatilag az egész width változó környezetben tudjuk módosítani. a redundancia, amit ugyebár reklamáltunk az előbb, mint a CSS hátránya, na ezt itt kihúzhatjuk, ugyanis lehet ilyeneket csinálni, mint hogyha függvények lennének. Jól látjátok, mit mutogatok a képernyőben, igaz? Szóval ott, ami ott blokként van deklarálva, és mi megadtunk neki egy width szélességű szélességet, azt a következő akármilyen divünkben vagy akármilyen deklarációban újra fel tudjuk használni, és csak annyit kell beírnunk, hogy blokk. Ez nagyon-nagyon jól fog jönni a későbbiekben, amikor majd a frameworkről beszélek, ugyanis nagyon sok dolgot előre megcsinálhatunk, amit én egyébként sok-sok copypastével sikerült csak applikálni, illetve jóvá hagyni a módosítás különböző újabb helyeken. Ezeket még szép...
Tessék? Hány kisek azt nem kell annak a blokknak? Vagy ez mi?
Hogy? Gyakorlatilag igen, tehát mint hogyha egy HTML elem lenne. Az az igazság, hogy az összes lesz dokumentációban, egyébként nem is rossz, hogy kitértél erre, mert aki már használt lesz, az esetleg fel is tűnhetett neki, hogy ezeket a mixingseket igazából pont és szöveggel jegyzik. Viszont a PHP parsernek, tehát a PHP fordítója van egy olyan érdekesség, hogy nem foglalkozik azzal, hogy pont, így gyakorlatilag le lehet spórolni ezt az egy karaktert is. Hát érdemes úgy csinálni, hogy azért olyanokat, hogy A, meg EM, meg ilyen függvényneveket azért ne adjunk, mert abból azért kellemetlen meglepetések lehetnek, de az a lényeg, hogy lehet így is használni ezeket a mixingseket, hogy nem kell előtte pont. Na, hogy nem újra hasznosítható-e? Itt jön a képbe az, hogy paraméterezés. Ezeket az előbb emlegetett mixingseket fel lehet paraméterezni, amikor is azt mondjuk neki, hogy egy változót, megadunk neki egy alapértelmezett paramétert, ami fölötte lévő width, tehát az alapértelmezetten 120px, és akkor a width-en belül már a blokkunk az lesz, amit mi megadtunk, és akkor látszik is, hogy van egy 120 pixeles blokkunk, amit ugyebár alapértelmezettnek megadtunk felül, viszont alatt, ami ugyanebből a blokkból csinálhatunk egyszer egy 300 pixelest is, vagy amennyit beírunk. Bocs, hogy így sietek egyébként, csak rájöttem, hogy ez a 20 perc még mindig kevés az ilyen dolgokra. Na hát nehéz olvashatóság. Jobb oldalon van... Ezt sose tudom. Bal oldalon van a CSS beli deklarációja, ugyanannak, amit mi jobb oldalon írhatunk, ránézésre melyik szebb? Pépi, nem iszol valamit? Igen, valójában egyik sem, de azért mégiscsak az olvashatóbb, és mennyivel kevesebbet kell gépelni. Tehát szépen egymásba lehet fűzni az elemeket. Azon kívül van még itt egy érdekesség, ami ez az NDL. Ez azt jelenti, hogy amikor NDL-et írunk valahova, akkor az A után lévő közvetlen karaktereket veszi, tehát ez A2.hover-t jelent. Amikor nincs mögötte NDL, akkor közötte szünet van, és akkor li szünet A. Ez egy baromi nehéz elsőre, ezért is sietek vele. Na, akkor műveleteket is lehet végezni. Csak hogy gyorsan haladjunk. Tehát tud, ez egy tök okos cucc, szorozni, osztani, kivonni, összeadni. Azon kívül, amikből én egy kukkot nem értek, mert a színkezeléshez legalább annyira sötét vagyok, mint a bal meg a jobb kezemhez így hirtelen. Tehát ilyeneket tud például, hogy desaturáját, amit aki grafikus, az biztos tudja, hogy micsoda. Illetve színekkel is lehet műveleteket végezni. Ráadásul annyira is okos, hogy ha azt mondjuk neki, hogy 1 pixel szer 10, akkor az 10 pixelt fog belőle kihozni, hogyha 1 EM szer 12-t mondunk neki, akkor abból 12 EM lesz, sőt 1 EM szer 12 EM is ugyanúgy 12 EM lesz. Hú, és mostantól fogunk egyszerűbben dolgozni. Mert hát körülbelül januártól, tavaly decembertől kezdtem el ezt használni, és az első disznóságból fakadóan egyre több olyan dolgot sikerült összegyűjtenem, amik nekem nagyon megegyszerűsítették az életemet, és tényleg a munkámban most már időben is kifejezhető az, hogy mit is jelent. És ebből raktam össze egy úgymond frameworköt, ami ebből a leszből épül fel. És hát, hogyha már dupál, egy picit hasonlóan sikerült leképezni a struktúrát, de hát lehet, hogy csak azért, mert mindig drupállal dolgozom. Van egy része, amik kor úgymond függvények. Ezek mindössze annyiból állnak, hogy minden nap használt, gyakran begépelt, esetlegesen hosszú dolgokat leegyszerűsítünk. Ilyen például az, hogy margin top, annyi helyett annyit írunk be, hogy mtop. Ami már viszont érdekes, egy CSS3 library. Ugyebár aki CSS3-at már próbált használni sminkben, tudja, hogy most még jelenleg nem olyan a böngésző támogatottsága a CSS3-nak, hogy ezt egy soros parancsal el tudjuk rendezni, hanem külön Mozilla-nak, WebKit-nek minden egyes paraméterét be kell állítani. Na hát ez az, amit ezzel a lesszel gyakorlatilag egy soros parancsal degradálunk. Alap HTML elemek. Ez gyakorlatilag tekinthetjük egy HTML reset fájlnak, amiket végül is teljesen szabadon felülbírálhatunk. Van egy settingsünk, tehát egy beállító fájlunk, ahol az emlegetett paramétereket fogjuk tudni beírkálni. Egy olyan inicializáló fájl, ami magát a hook rendszert jelenti, ha már így drupálul beszélünk, ez behúzza a korábban beállított dolgokat. Felülírhatunk, módosíthatunk már a core-ban, már a CSS library-ben a segédfüggvények között beállított alapértelmezéseket. És egy classify, ami végülis osztályokat képez le ezekből az általunk beállított dolgokból, tehát ahogy láttuk is, hogy az előbb a blokk előtt nem volt pont, az azt jelenti, hogy nem fogjuk tudni például beírni egy HTML classként, mert ezt nem fogja észrevenni, viszont ez az utolsó rész, ez megcsinálja azt, hogy amiket eddig mi beírogattunk, azokból pont valamit csinál, és akkor innentől kezdve már direkt HTML-ben is használhatjuk. Na és így lett az egészből egy Zenless framework, mivel én általában a Zen-t szeretem használni, mint starter tém. És erre a frameworkre, erre a Less alapú frameworkre építve egy starter tém készült el, ami jelenleg egy sandbox projekt formájában létezik, és pontosan úgy működik, mintha a Zenből a starter két pont akármi alapján elkezdenénk egy saját témát készíteni, tehát abszolút szabadon felülírható, nem kell vele foglalkozni, hogy frissítés, mert az éppen aktuális állapot, amit ott letöltesz, az neked abban a környezetben fog működni, azt már frissíteni nem kell utána. Ez még tartalmaz egy Drupal-specifikus beállítófájlt, illetve Drupal-lal kapcsolatos segéd függvényeket. Ezek, amikor függvényekről beszélek, azért próbálom ezt az idézőjelet, még ha itt nem is írom, de hangoztatni, mert azért mégsem igazán függvényekről van szó. És akkor most jön egy gyors demo. Majdnem megnyomtam a power gombot. És közben megkérdezem, hogy mennyi 5 perc van még. Pont így számoltam. Na. Akkor kezdjük az elején, hogy miket lehet beállítgatni. Miután rájöttem, hogy az idéből nem nagyon lehet nagyítható verziót készíteni, ezért node-ként beküldtem az összes fájlt. És így már... Oké, akkor ez úgy, ahogy látható is. Tehát, amikor megkapunk egy PSD-t, vagy bármit, ugye bár egyből lemérgetjük, hogy mik lesznek azok az alapfont készletek, alapfontok, amiket használunk, milyen méreteket, milyen line helyeket is használunk. Na hát alapértelmezésben egy Firefox által felhasznált adatok vannak megadva, azonban a következő részben gyakorlatilag kikommentezve az a néhány szabvány közül ki lehet választani, hogy melyik karakterkészletet, illetve font méretkészletet választjuk. Itt most az utolsó maradt, láthatjuk, hogy egy font size-t kapunk, ami 14 pixeles lesz, és egy line height-ot, ami 21 pixeles. Akkor beállíthatjuk különbözőképpen az összes headingsnek a méreteit, mindez teljesen egy helyen. Ezeknek a beállítások alapján, miután emlegettem, hogy számolni is tud ez a lesz, gyakorlatilag az összes többi HTML-hez kapcsolódó, például margók le lesznek a megfelelő méretben generálva. És ezeket nem kell beállítani, megadhatunk egy alap font familyt, összeszedhetünk rengeteg színt, ezt különösen akkor érdemes használni, amikor a grafikus úgy gondolja, hogy egy kifestőkönyvet készít és nem weboldalt. Nagyon jó dolog, amikor végén derül csak ki, hogy nem az arculati színekből készült el egy design, és kezdheti az ember az egészet refaktorálni. Na, hát itt gyakorlatilag pár alapszín van beállítva, illetve egy ilyen minta színséma. A bodynak, a page-nek és a tartalomnak külön háttérszín, akkor megadhatunk a headingeknek háttérszínt, és a különböző link státuszoknak, akkor itt még különböző margókat lehet, illetve rengeteg olyan beállítást, ami már csak a többiből fog kitűnni, hogy igazából mire jó. Gyorsan belelesünk a korba, hogy is néz ez ki. Általában, amikor azt mondjuk, hogy float left, például egy képnél, ahhoz szokott passzolni egy jobb margó és egy lenti margó is, hogy azért némi távtartás legyen. Na, ezeknek és ilyen hasonló szituációkhoz való lekezeléshez készültek ezek. Amikor például a display block helyett nekünk csak annyit kell beírni, hogy block. Vagy no display, amikor valamit resetelni akarunk, hogy egy display node-t szeretnénk látni. A CLR, és például itt van ez a left, aminek a settings PHP-ban, settings fájlban megadhatunk egy alapértelmezést, és akkor onnantól kezdve azt írjuk be, hogy left, akkor gyakorlatilag kap egy alapértelmezett jobb margót, és egy alapértelmezett lenti margót, de hogyha azt írjuk be például, hogy left zárójel nulla, akkor meg nem kap margót. Font style-okat lehet két betűvel megadni, FS12px, és akkor onnantól az 12 pixeles font, akkor például az FSLH-t azt arra lett kitalálva, hogy offsettel, tehát egy 12, FSLH 12 vesző 4, akkor egy 12 pixeles is egy 4 pixellel eltolt, tehát 16 pixeles line height-ot fogunk kapni, akkor bold, border, light, tehát így gyakorlatilag az összes olyan CSS-ben használt parancs megtalálható rövidítve, amit gyakran használ az ember. Így van.
És ezt kell beimportálni az összes többi elején is.
Így van, egyetlen egy fájlt kell beimportálni, majd mindjárt idáig is eljutunk. Na, és akkor itt van a CSS 3 rész, ebben nagyon nem megyek bele. Látja mindenki, hogy a border radius-t ugyebár hányféleképpen hány helyen kell megadni. Most nekünk border radius zárójel 6px, és akkor az összes létező webkites formátumot mindent legyárt magától. De vannak itt például ilyen bonyolultabb dolgok is, amik még kidolgozás alatt, mert például nem nagyon lehet lenyeletni egy ilyen filter egyenlő akármicsodát a less parserrel, de például horizontális, vertikális színátmenetet lehet egy sorral kiváltani ezt a jó néhány tizenpár soros kódot. Akkor jönnek azok a bizonyos helpers segélyő osztályok, amiket megint nagyon sokszor szokott használni az ember. Egy tipikus példája ennek a Clearfix, amit az összecsúszott float elementek miatt összecsúszott diveknek a kitrimmelésére szolgál, akkor... Igen. Ezeket így zsernőtől, meg CHX-től tanulom. Az Element Invisible, ami a felolvasó szoftvereknek, de mégis felolvasó szoftverek számára látható marad, illetve olvasható marad, de mégis el van rejtve az adott elem. Akkor itt van az előbb emlegetett link, amit megint nagyon sokszor szeretek használni, mert jó pár szó van, hogy például egy blokkon belül nekünk felül kell írni egy bizonyos link szint. Igen ám, De hogyha a blokkon belül van még egy lista, annak meg az eredeti linkét, link szint kell beállítani, akkor kezdhetjük előről a linknek az összes létező státuszát még egyszer copy-pastezni, és akkor beállítgatni a színeket. Na már most, hogyha itt annyit írunk, hogy link, red, white, stb. 4-5 szint felsorolunk egymás után, akkor ez a megfelelő state-ekhez a megfelelő színeket fogja beállítani. És itt jön az a bizonyos file, ez a base, ami gondoskodik arról, hogy be legyen importálva minden egyes szükséges elem. Felül tudjuk írni, tehát úgymond ez lenne a hook rendszer, amiket eddig megcsináltunk, illetve deklaráltunk. És a legvégén pedig gyakorlatilag érvényesíti az alap HTML elemeken, és legyárta az osztályokat azokból az általunk elkészített módosításokból. Jó, és van itt még egy olyan, ami néhány példát mutat be. Van egy CSS button nevű osztály, amiből ilyen teljesen egyszerű CSS gombokat készíthetünk, 4 paraméter megadásával, ami a szín, háttérszín, szövegszín, hover state-nek a szövegszín és hover state-nek a háttérszíne. Van egy olyan, amivel ilyen tabokat tudunk készíteni listaelemekből, amiben gyakorlatilag a tabnak a magasságát kell megadni, és az, hogy mennyivel mozduljon el felfelé. Van egy ilyen, amivel másodlagos menüket, ilyen borderrel elválasztott menüket készíthetünk listából. Akkor egy gyakran használt dolog például, egymás alatt jönnek a cikkek a teaserekben, tehát teasereknek a listája következik egymás alatt, és akkor azokat valamivel el kell választani, hogy hol egy kis grafika, hol egy szintén border, akkor ezeket is egyszer kell csak megadni, és onnantól kezdve ezt folyamatosan használni. Ez egy kis olyan voodoo, amiből, tehát gyakorlatilag borderből készítettünk háromszögeket. Ezt is lehet nagyon szépen paraméterezni, például ez most jobbra háromszög, de már is átállíthatjuk úgy, hogy ez balra mutató háromszög legyen. Ami remélem, hogy működni fog, mert a háromszögök kezelése az még egy kicsit bonyolultabb. Egyébként, ami miatt sietek, hogy ez az egész ez nagyon jól van dokumentálva hozzám képest. Idő? Oké. És azért nem is írok ide címeket, mert most egy sandboxot tudnék csak mutatni, amit biztos, hogy senki nem jegyez meg, viszont amint hazaérek, erről egy blogbejegyzés is részletes beszámoló fog születni, mert tényleg nagyon csak kezd csinálóknak volt ez az egész. Hát remélem, hogy legalább egy picit sikerült bemutatni azt, hogy van erő ebben a leszben, és nem csak a CSS-ből áll a világ. Köszönöm szépen!
Mi van, hogyha a kliensnél nincsen JavaScript bekapcsolva vagy támogatva, akkor is lejön ez úgy, ahogy én állítom be?
A Drupalos modul az PHP szinten parszolja ezeket a lesz fájlokat, tehát gyakorlatilag mivel hogy szerver oldali, ezért a klienshez már csak a files mappában létrejövő CSS fájlok érkeznek meg. Ilyenkor nehéz eldönteni, hogy az ember éhes vagy szomjas a tudásra.
Ez a kiinduló fájl, amit mutattál, ez elkészítve valahol elérhető már, vagy ezt mindenki
mondja? Igen, erre van ez a sandbox projektem a drupal.org-on, mert szeretném, hogyha egyszer majd éles projekt is lesz belőle. Amit tényleg felesleges kéni, mert ilyen szantók, 1, 2, 3, 4, 5, 6. De tényleg ezt blogbejegyzésben részletesen egy kicsit jobban leírva. A settings file-t az gyakorlatilag, amit mutattam, ez az utolsó file-ban, az a sok-sok import közül, azt hiszem, hogy legelsőként fog ez meghívódni, és akkor innentől kezdve a mögötte lévő fájlok, amik utána következnek importban, azok már azzal a settings adataival fognak dolgozni. Tehát igazából ez picit tényleg olyan, mint a Drupal, mert egyetlen egy fájl, vagy két fájlban kell dolgozni, a settingsben, és abban a bizonyos base.less-ben. Az összes többi az megvan már magától, és jó esetben jól működik. De igen, tehát gyakorlatilag nem minden egyes fájlt neked kell széttúrni.
Engem egy olyan kérdés érdekel, ugye, hogy van egy probléma az oldalon, Firebug-gal földerített, hogy melyik CSS szabály, pontosan látod azt, hogy melyik CSS-nek melyik sorában van ez a probléma, de igen, akkor mondjam tovább.
Én tudom, hogy miről beszélsz, és igen, megvan erre a megoldás. Tehát a GitHub-on lévő, a Zelles-ben még nincsen benne, de a GitHub-on lévő verzióban már benne van egy sorba betöbörített. Az összes fájl tartalmazó, tehát egyetlen egy CSS sorból álló fájl, és onnantól kezdve a Firebug-ban azt az egy sort már megtalálod, hogy mennyivel el van csúszva.
De én ugye arra gondolok, hogy egy lefordított valamit látok én a böngészőbe. Tehát hogy fogom megtalálni?
Igen.
Tehát hogy?
Ez az, amire, tehát akkor PP, meg te is igazából más mondhatok, ami lefordított less file, tehát igen, azt szokták mondani, hogy a less feldolgozása közben az import miatt, ott abszolút a Firebug-ban teljesen zöldségek jelennek meg, hogyha egyedik sorban vannak. Ez ki van küszöbölve azzal az egyetlen egy sorba betömörített fájllal, ami végül is beimportálásra fog kerülni, onnantól kezdve az már stimmelni fog. A PP-t nem nagyon értem még teljesen, hogy...
Tehát az a lényeg, hogy tapasztalom azt, hogy azért csúszik el az elem, mert ott oda van téve, hogy 26 pixel, de csak 25 kell. És akkor hol van az a 25 pixel, mert ugye az egy változóból jön, vagy nem tudom, tehát ez egy lefordított dolgot látok a hibán. Igen. Lehet, hogy valami komplex számítás eredménye, tehát hogyan fogom ezt én földeríteni?
Ezt úgy tudod földeríteni, hogy gyakorlatilag a minden egyes fájlnak az elejére beimportálásra kerül ez a lesz, és vagy a tömörített verziót importálod be, vagy a nem tömörített verziót. A nem tömörített verzióban viszont már látszik az, hogy ezt egyáltalán milyen osztálydeklaráció alapján készül. Hú, ezt itt most érdekes lesz összefoglalni. Az nem. Tehát amiből generálódik, az nincsen. Igen, most próbálom így.
Igen, tehát...
Értem, mit mondtok, próbálok most egy olyan példát magam elé szedni, amivel már én is találkoztam, és hogy ez konkrétan hogy is fordulhatott elő.
Tehát van-e valamilyen visszafejtő, ami megmondja, hogy ez a sor, ez tulajdonképpen az a sor a kódban, mint egy debugger a fordítás során? Bár bevallom őszintén, én is túrtam.
Az igazság, hogy most igaz, egy baromi unortodox érvem jutott eszembe, hogy még soha nem volt ilyen bajom így az egy év alatt. Egyébként tehát mindig megtalálom.
Mester!
Igen, tehát... Abszolút jogos, sőt, és ezen el is fogok gondolkodni, mert... Ezt nekem nagyon gyorsan ki fog derülni, ugyanis ez a Less Framework ebben a formában két napja létezik, tekintve, hogy eddig vagy 10-12 sminkben használtam, és különböző dolgok voltak a különböző sminkekben, ezeket én most pakoltam össze egy egybe, és most lett egy ilyen kerete az egésznek, tehát ezt valószínűleg vagy szívni fogok vele én is, tehát még nem tudom, hogy ez így frissében mennyire lesz használható. Éhes vagy mi?
Nekem ezzel a nyelvi deklarációval van bajom, amit ott láttunk, ugye, hogy kiírtad, hogy base, majd utána felsoroltad hozzá a szabályokat, és ez ugye inkludolódik, ahol használod. tehát nem különül el a HTML nyelvi elemeitől. Tehát, hogyha én odaírom a base-et, hogy div, akkor ugye annak egy az egybe be kell kerülni a lefordított CSS fájlba. Ha pedig azt írom, hogy base, akkor azt tudnia kell a parsernek, hogy az nem egy elemre vonatkozó hivatkozás, hanem, tehát fel vannak sorolva a HTML elemek valahol, és akkor jönnek az új HTML szabványok, bővül a HTML nyelv.
Nem. Az, tehát egyrészt mondjuk figyelni kell, hogy a HTML namespace-ekkel nagyon ütközzünk. Másrészt viszont, tehát amikor egy ilyen újrahasznosított dolog van, a szintaxisában különbözik. Tehát amikor én egy ilyen újrahasznosított, úgymond osztályt beírok, akkor azt írom be, hogy AM és pontos vesző, ez egy nehéz szó, tehát AM is pontos vesző, amikor meg egy AM-et stilizálok, akkor az AM után pedig ez a zárójel, kacskaringó zárójel, vagy... Azért mondom... Igen, tehát erre én is...
A szintaxis alapján nem követeli meg a szintaxis tőlem.
Nem követeli meg. Próbáltam egyébként elrontani. Nem, tényleg, vannak hibája a PHP, tehát a Less Parsernek is, mert például olyanokat tud, hogy ha nagyon sok önmagában lévő elem van felsorolva, hogy A, AM, P, DIV, stb. Ezek vesszővel, és utána írok valamit, hát akkor hajlamos összekeverni, és a fölötte lévő esetleg monospace-dek szabályt érvényesíteni rá. Mondom, én ilyen szinten, ahogy te mondtad, én nem tudtam még elrontani, pedig esküszöm próbáltam. Tényleg. Hát meglátjuk. Igazából talán lesz ennek egy ilyen külön projekt oldal, amit csak ezzel a Less Framework-kel fog foglalkozni, mert több olyan kezdeményezést is találtam, ahol látszott, hogy tényleg így valamit elkezdtek, segítettek is, mert egyébként merítettem belőlük ötleteket, és ez valamiért így félbe maradt, és ezeket a fejlesztőket valahogy, hogyha sikerülne így bevonni, akkor szerintem egy elég használható dolog sülhet ki belőle, úgyhogy ezeket a hibákat is, esetleges hibákat, illetve kifogásokat is le tudjuk kezelni például. És jó étvágyat mindenkinek!